Ma szeretném folytatni az korintusiakhoz írt első levelet, mégpedig az első fejezetből, a 10. verssel kezdődően szeretném felolvasni Isten igéjét, egészen a fejezet részig, a következő fejezet részig. Tehát 1 Korintus 1:10-től kezdődően. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert az a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható el Krisztus? Talán Pál feszítetet megértetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanás házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Ugyan nem voltam itt, de Csaba, tudom, hogy az előző alkalommal egy kicsit bevezetést adott a korintusi gyülekezetnek az életéről, a helyzetéről, azokról a problémákról, amikben Pál megoldást irányt mutat a gyülekezetnek. És ige ebben az ige szakaszban is azt köszön vissza, hogy az egyik ilyen komoly probléma, ami fölmerült a gyülekezeten belül, az a szakadások, pártoskodás, egymás véleményének az ütköztetése, és ebből fakadóan csoportokba rendeződött a gyülekezet. Hogy mennyire komoly ez a probléma, amiről itt ma az ige szakaszunk is szól, azt nagyon jól mutatja az, hogy a korintusi levélnek az első 4 fejezete erről beszél. Ezt próbálja Pál egy picikét kifejteni, hogy mi ezzel a gond, mi az a fajta gondolkodás, amiben a gyülekezetnek a tagjai félresiklottak, mi az, amit orvosolni kell, mi a megoldás. Tehát egy rövidebb, hosszabb szakasz szól erről. Én ma elsősorban talán arról a problémáról szeretnék közelebbről beszélni, amit úgy van leírva, hogy pártoskodás, hogy pártoskodást lát itt, pártokra szakadást lát itt, és érzékel Pál apostol ebből a gyülekezetben, Chloe emberein keresztül, hogy mit is jelent ez a pártoskodás, ennek a jellemrajzával szeretnék foglalkozni, mit is jelent igazándiban, hogy van ez jelen az életünkben, hogy lehet ezt észrevenni, mik a jelei. Tehát erről szeretnék egy kicsikét bővebben szólni. De mielőtt még szólnánk, annyit azért hadd mondjak erről a korintusi gyülekezetnek, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt hívőknek írták. Hívőknek írta. Nem világi embereknek, hanem hívő embereknek írta Pál apostol, és hívők között voltak ezek a problémák. Miért alakulhatott ki a korintusi gyülekezetben ez a fajta, hát talán egy divatos szóval klikkesedés, vagy különböző csoport irányzatok mögé való csoportosulás? Miért alakulhatott ki? Ugye ebből ennek az egyik magyarázata a hellenista gondolkodás volt. A hellenista gondolkodás ugye azt képviselte, hogy mindig valami fajta irányzat mögé becsatlakoztak emberek. Ez volt az egyik. A másik, hogy amikor a városállamoknak az egysége meggyengült, akkor a görög társadalomban jelen volt az a fajta hogy irányzat, az a fajta, hogy mondjam, törekvés, hogy kisebb csoportok alakultak ki a hangadók között, a lakosság között. Tehát 30-40 fős csoportok, ennek a 30-40 fős csoportnak volt egyfajta hogy mondjam, elgondolása egy bizonyos dologról, volt egy vezetője, aki mögé beálltak, és ezt képviselték. Tehát szinte abból a pogány környezetből, ahonnét az Úr elhívta a korintusi hívőket, a másik oldalon volt bennük egy ilyen fajta visszarendeződési, hogy mondjam, egy megfelelési, nem is kényszer, hanem inkább belső, hogy mondjam, tehát meggyőződés, hogy a Krisztusban hitüket, azt valahol egy kicsit össze akarták mosni, össze akarták hozni az addig látottakkal, az addig átértekkel. És ugye az addig átélteknek a középpontjában nem Jézus Krisztus volt, hanem a bölcselkedés, az ismeret volt. És hogy mennyire ez a fajta bölcselkedés, ismeret középpontban volt az ő gondolkodásukra, hadd olvassak föl egy igét, mégpedig az Apostolok Cselekedetei 17. fejezetéből. Ugye tudjuk, hogy az Apcsel 18-ban van leírva az, hogy Pál Korintusban mit végzett, de a 17. fejezet, amikor Pál Athénban van, akkor, és Athénban az Areopágoszon elmondja a hitvallását Pál, akkor ez a fogadtatás és ez a felelet. Tehát az Apostolok Cselekedetei 17. fejezetéből a 18. verstől szeretném felolvasni az igét. Néhány epikóreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Nekem ez az utolsó mondat kijelentés az, ami nagyon fontos volt, tehát ezek az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Valamifajta ismeretre, valamifajta bölcsességre vágytak. Valami olyat, amit úgy egy picikét úgy be tudnak építeni, amiről tudnak vitázni. És úgy gondolom, hogy azzal, hogy a korintusi gyülekezet így félresiklott, és különböző csoportok alakultak ki ennek, az is a magyarázata, hogy sajnos ők is, miután befogadták az igét így vizsgálkodták, hogy valami újdonságot, valami ismeretet találtak benne. Nem pedig Jézus Krisztusnak a keresztjét, nem pedig a Jézus Krisztus által kapott és megért kegyelmet helyezték az életüknek a középpontjába. Ez a történeti oldal. De a mai szakaszból egy egymással rivalizáló csoportokra osztott gyülekezetnek a képe rajzolódik ki. Ez csak Korintusban volt jelen? Ez a jellemvonás, ez a fajta hozzáállás bizonyos dolgokhoz csak a korintusi hívőknek az ismertető jele volt? Úgy gondolom, hogy nem. És erre hadd hozzak megint egy példát a Bibliából. Amikor Lukács 22-ben azt olvassuk, hogy ott az utolsó vacsorakor vita támadt a tanítványok között, hogy ki a nagyobb. Ki a nagyobb? Ugyanaz a fajta gondolkodás, ugyanaz a fajta óemberi természet, ugyanaz a fajta egyik a másikhoz való viszonyítása, legyőzése, egyfajta sorrend, egyfajta, hogy mondjam, valamifajta rangsor fölállítását láthatjuk ott is, a tanítványok között. Pedig ők Jézussal jártak. Pedig ők látták Jézus megdicsőülését, látták, mit végzett az emberek között. És mégis mekkora hirtelen, az utolsó vacsora napján, estéjén, mekkora fordulat az, hogy nem Jézus Krisztusra figyelnek, minden szavát isszák, nem azzal vannak elfoglalva, hogy mit jelent ki, hogyan jelenti ki a kereszthalálnak az igazságát, szükségességét és a feltámadásnak az ajándékát, a győzelemnek a nagyságát, hanem közben azzal vannak elfoglalva, hogy azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Hogy ki a nagyobb. Tehát láthatjuk, hogy az a fajta dolog, amiről itt előbb beszéltem, az még az apostolok között is ugyanúgy fölmerült. Akkor lehet jelen ez a mai hívők között is, lehet közöttünk is. Ez a fajta irányultság, ezek fajta gondolkodás lehet részünk, lehet a mi életünknek is a része. Én úgy gondolom, hogy ezek után azt kell mondanom nekem is, és magamra kell, hogy is meg igen, van. Nekem is, az én életemben is van ilyen. Először szeretnék szólni a pártoskodás általános jellemzőiről. Ugye mit jelent az, hogy pártoskodik valaki, valamilyen csoporthoz tartozik? Hát ugye először is az, hogy van egy kialakult egyértelmű véleménye. És ez a véleménnyel egyértelműen elkülön a másiktól. Azoknak a véleményét keresi, azoknak a társaságát keresi, akikkel megegyezik a véleményük. És hát ugye így van, így alkot egyfajta csoportot. Azok között érzi jól magát, akikkel ugye megérti egymást, akikkel azonos a gondolkodás mondjuk. Miért van ez? Talán azért, mert érezzük, hogy egyedül nem jó. Egyedül nem tudja az ember megvédeni a saját igazságát, nagyon nehéz egy tömeggel szembe, egy nagyobb csoporttal szembe egyedül föllépni a magunk igazságát, vagy bárkinek az igazságát megvédeni. Tehát szinte akarva akaratlanul kialakulnak ezek a fajta érdek, közösségek, ezek a fajta azonos látáson alapuló csoportok. És ugye értelemszerűen ennek a csoportnak előbb-utóbb lesznek hangadói, akik követnek a többiek, aki mögé be lehet csatlakozni, aki elmondja vagy megmondja, hogy hogyan és miképpen kell látni egy vagy két vagy három vagy akár bármilyen, bárhány dolgot, hogyan kell viszonyulni hozzá, és ki szokott itt általában ugye a hangadó lenni, aki a legerősebb, akinek a legnagyobb bölcsessége van, a legnagyobb ismerete van, aki legjobban ki tudja harcolni az igazát, lehetne sorolni. De még egyszer mondom, testvérek, én ezt általánosságban mondom. Általánosságban szeretném először is magát a pártoskodást jellemezni. Mi ennek a pártoskodásnak a következménye? Egyfajta szétforgácsolódás. Egyfajta szétmorzsolódás. Egyfajta, hogy így mondjam, lövészárkuknak a kialakítása, egyfajta bunkerharc, hogy ez az én igazságom, én ehhez ragaszkodok, az a te igazságod, valahol egyezünk, de mégsem, ezt én megvédem minden áron, te is véded a magadét minden áron. Tehát nem egy pozitív perspektíva, akkor inkább így mondom. És ugye hova megy el a saját igazságnak a megvédése? Minden áron el akarom védeni a saját igazságomat. Minden áron, és általában hogyan akarom megvédeni, hogyan akarom bizonyítani a magam igazságát? Az, hogy a másikat kisebbítem, és az enyémet, magamat pedig nagyobbítom. A másikat kisebbé teszem, ezáltal gyengítem, magamat pedig a saját bölcsességem által, vagy a saját gondolataim által, igazságom által, ugye fölemelem. Mi következik ebből? Ez a fajta harc, ez akár nyugodtan átkaphat, átcsaphat haragba, gyűlöletbe, tetlegességbe. Lehetne kérdezni, nem túl sötét ez a kép? Nem túl sötét ez a kép, amit én festek most általánosságban, az emberi viszonyokról, a csoportosulásokról, az érdek ütköztetésekről, nem túl sötét? Én úgy gondolom, hogy nem. Sajnos ezt látjuk a világban. Én úgy gondolom, hogy nem mi látjuk, vagy nem én látom túl sötétnek, hanem esetleg van, aki nem akarja ezt észrevenni. Mert benne van ebben a harcban, benne van ebben a pártoskodásban, benne van a saját igazságnak a mindenáron való kiharcolásában. Ugye a magyarokra szokták azt mondani, hogy széthúzó nemzet vagyunk. Mert állandóan klikkesedünk, pártosodunk, nem tudunk együtt gondolkodni, mindig van valami fajta ideológia eszme, ami megoszt minket. És ugye ebből fakadóan sokan azt mondják, hogy ez egy átok, egy magyar történelmi tragédiának az oka, ez a fajta széthúzás, pártoskodás. De én úgy gondolom, hogy ez csak egy következmény, ha csak a magyar történelmet is nézzük. Mi az előzmény? Hogy nem Krisztus vezette döntések előzték meg azoknak az embereknek a döntését, vagy az életét, nem a Krisztushoz való hűség volt jelen azoknak az embereknek az életében, akik mögé sokan felsorakoztak. Ez az igazi ok. Úgy gondolom, hogy a magyar történelemben is, de ez az igazi ok minden olyan esetben, amikor veszteséget lehet látni, egyfajta harcnak a szomorú következményét lehet látni, az ellentétek összefeszülésekor. Mondhatja valaki azt is, hogy itt azt mondom, ha azt mondom, hogy a pártok, a csoportok, azok egymástól elkülönülnek, ellentétes véleményeket, hasonló, de mégis azért világos elkülönülést okozó cselekedeteket tesznek, hogy hát Jézus is kirekesztő. Mert Jézus is nem azt mondja, hogy én vagyok az út az atyához, az egyetlen út. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Ez is egy kirekesztő kijelentés, ugye? Csak van egy óriási különbség, amik itt Korintusban is, ezek a fajta csoportok, akik Kéfás, Pál, Apollós, vagy éppen Krisztus nevével voltak fémjelezve, a saját bölcsességüket emelték, a saját bölcsességben bíztak, a saját bölcsességük igazságuk mellett kardoskodtak, addig Jézus nem a maga igazsága mellett kardoskodott, hanem az Atya igazságát közvetítette. Nem a maga igazságát akarta bebizonyítani, hanem annak az igazságát, aki elküldte őt. A János 12:47-47-től szeretném felolvasni ennek a bizonyítására. Ezt olvassuk a János Evangélium 12. fejezet 47. versétől. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, az látja azt, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, nem maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondja nekem. Milyen csodálatos igazság ez, hogy Jézus Krisztus nem a maga igazságát, hanem az Atya igazságát közvetíti. És ezzel bizonyítja azt, hogy ez az igazság, ez emberek igazsága fölött lévő igazság. Említettem már Pál, Kéfást, Apollós, Krisztust, ugye a korintusiak ezen nevek mellé csoportosultak, ezeket tűzték úgymond zászlójukra. Örült ennek Pál? Örülhetett volna ennek Péter vagy Apollós? Biztos vagyok, hogy nem. Örült ennek Krisztus? Biztos, hogy nem. Miért? Ha eljátszik az ember a gondolata, miért alakulhattak ki ezek? Mert ugye talán a fülüknek megfelelő dolgot tudtak, vagy a fülüknek megfelelő, a gondolkodásuknak megfelelő, hogy mondjam, tehát dolgot tudtak kiszűrni Kéfásnak, Apollósnak, vagy Pálnak éppen a beszédéből. Mire gondolok itt? Talán akik Pétert követték, lehet, hogy a zsidókból lett hívők, mert hát Péter is zsidó volt, és tudjuk, hogy ugye a zsidó törvények megtartása és az új szövetség a Krisztusban kapott kegyelemnek a összefonódása nagyon sokáig ugye egymás mellett ment. vagy aki Apollóst követte, az lehet, hogy azért követte, vagy azért tűzte zászlajára, mert Apollósról olvassuk, hogy ékesen szépen tudott beszélni, olyan intellektuál volt. Vagy aki Pált követte, az azért követte Pált, vagy azért fogadta el Pált, mert másfél évig ott volt közöttük, és látta a tiszta életét, látta azt a fajta életét, hogy hitelesen beszél. És mi van Krisztussal? Aki Krisztus tűzte a zászlajára, az most az volt az igazi Krisztus követő? Az volt a jó csoportosulás Korintusban? Én ezt nem tudom. Én ezt nem tudom, de félek attól, hogy ahogy az előző három csoport is, a Krisztus csoport is Krisztusnak egy-egy tulajdonságát emeltek, és lehet, hogy csak az mellett kardoskodott, az volt nekik fontos. Miért gondolok én? Lehet, hogy Krisztusból csak a szeretőt, a megbocsátót hangsúlyozták, de a Krisztus kegyelmére való rászorultságot, az abból való életet, azt nem. Helyette a bölcsességet vették ők is középpontba, tették középpontba. Mit mond Pál? Miért jó, nem jó ez? Az a fajta gondolkodás? Azt mondja Pál, itt visszalapozok a mai ige szakaszhoz. Kérlek titeket, testvérem, hogy mindnyáján egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel, és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Ugyanazzal az érzéssel, és ugyanazzal a meggyőződéssel. Mit is jelent az? Hogy egy a Krisztus. Hogy a Krisztus nem szakítható részekre. Ez a fajta meggyőződés, ez a fajta érzés kell, hogy ott legyen mindannyiukban. Ott kellett volna, hogy legyen. Hogy a Krisztus mindannyiukért meghalt, egyen-egyenként ugyanazt a fajta kegyelmet, és ugyanazt a fajta szabadítást adta mindannyiukra. Tehát Krisztus nem szakítható részekre, mint ahogyan ők gondolták, mint ahogyan a cselekedetük alapján ez leszűrhető volt. Az egységnek a fontosságára hadd hozzak egy példát. Hát ugye régebben sok ilyen természetfilmet nézett az ember, mert hát mégis valahol úgy gondolom, hogy jó látni, hogy a világ teremtések többek között, hogy az állatok is, hogy hogyan élnek, hol élnek, sok ismeret van ezekből a dolgokból. És ugye nem egy természetfilm, ugye az afrikai vadonról szól, idézőjelben a vadonról, az afrikai állatokról, és ugye azok az állatok, amelyek nem ragadozó állatok Afrikában, azok a ragadozó állatok ellen egy nagyon fontos, általában, nem mindegyik, egy nagyon fontos, hogy mondjam, tehát védekező mechanizmust fejlesztettek, illetve alkalmaznak. Mégpedig az, hogy együtt vannak, nagy csordákban. Tehát legyen az mondjuk gnú, bivaj, zebra, antilop, lehetne sorolni. Egy egységben vannak. Miért? Azért, mert a vadállatok is hogyan vadásznak? Amikor egységben van egy csorda, akkor nehéz kiszakítani egy-egy egyedet, ha megtartja a közösséget, megtartja az egységét. Amikor ki tudnak szakítani, vagy úgy vadásznak, hogy próbálnak kiszakítani nem is egy egyedet, hanem akár hármat, négyet, minél kisebb részekre szétszakítani ezt a csordát, és amikor már minél kisebb részekre szakították, akkor már kiszemelik azt az állatot, ami a leggyengébb, ami a legkevésbé, hogy mondjam, ellenálló, ami legkevésbé tud futni, a legfiatalabb, lehetne sorolgatni, hogy mi alapján. De a lényeg az, hogy van a vadállatoknak is egy, hogy mondjam, tehát zsákmányszerző metódusuk, amit követnek, és van egy védekező. És talán azért hozom ezt a testvérek elé, nehogy véletlenül félreértsék, hogy én a hívőket, vagy az embereket az állatcsordákhoz akarom hasonlítani, hanem itt inkább arra szeretnék kitérni, hogy ahogy itt ezek a vadállatok is a megosztással, a szétszakítással érik el azt, hogy utána ki tudjanak egy-egy állatot szemelni, és azt prédának tudják elkapni, prédaként el tudják kapni, ugyanúgy, amikor ez a korintusi gyülekezet is csoportokra tagolódott, csoportokra szakadt cég, sokkal de sokkal támadhatóbb volt. Sokkal, de sokkal támadhatóbb volt. Nem volt lehetősége a védekezésre. Mire gondolok én? Arra gondolok, hogy tudjuk, hogy a sátán, mint ordító oroszlán jár körbe, és keresi azokat, akiket elnyelhet. A sátánnak mi a célja? A hívőkkel? Mert itt Korintusban, még egyszer mondom, hívőkről beszélünk. A megosztás. Ha már egyszer hívő lett valaki, akkor ne az Isten útján járjon, ne azon haladjon előre, ne az egységért, dolgozzon, törekedjen, hanem megosztom őket, belső vitákban morzsolódjanak föl, az erőik szorodjanak szét. Mennyire hasonló az előző afrikai példa, a sátán adta, sátán alkalmazta, támadáshoz. Mennyire hasonló. És ezt Korintusban nem vették észre. És az a megosztásról még az jut eszembe, hogy mennyire nem csak Korintusban alkalmazta ezt a sátán. Gondoljunk az első bűnesetkor. Ugye miután megtörtént a bűneset, és Isten megszólítja az első emberpárt, akkor mi történik? Ugye Éva a kígyóra keni az egészet, hogy a kígyó szedett rá Ádám, meg Évára, hogy ő adott nekem, az asszony adott nekem. Megosztotta. A bűn következtében megosztotta az egységet a sátán. Meg tudta osztani, egyfajta szeretetlenség, egyfajta egymásnak feszülés alakult ki, már ott rögtön a bűn következtében. Mennyire világosan látszik igazándiból a sátánnak a természetrajzából, hogy mi az ő célja. És mennyire igaz az, hogy sokszor mennyire az ember ebbe bele tud sétálni, ebbe a veszélybe. Mennyire nem veszi észre, hogy ugyanebben a cipőben van. Ezek a csoportok, ezek a apostolok fém nevével, vagy tanítók nevével fémezett csoportok, ugye a bölcsesség és az ismeret mögé bújtak. A bölcsességet és az ismeretet hangsúlyozták. Ez volt nekik, a védelmünknek az alapja. Mi volt ezzel a gond? Ezzel ők védtelenek voltak, csak saját maguk szerint voltak védhetőek. Mert mit mond az Isten igéje? A lelki fegyverzetről? A védő és a támadó fegyverekről? Az Efezus 6.14-től olvassuk. Olvasunk erről. Azt írja itt az ige. Efezus 6.14-től, álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorozva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyek kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ez ebben a lelki fegyverzetben, amivel a támadásokat ki tudjuk védeni, nincsen benne a bölcsesség. Nincsen felsorolva itt a bölcsesség. Mint olyan fegyverről, amit tudnánk használni. Itt nincsen felsorolva. Igazság szeretett, megigazulás páncélja, békesség, evangéliumának hirdetésének saruja, hitpajzsa, üdvökség sisakja, és a kard. És a kard, a lélek kardja, ami az Isten beszéde. A bölcsesség nem véd meg minket. Nem véd meg minket semmitől sem, mert ez csak emberi bölcsesség. Csak hitető, bölcselkedő beszéd, amiben a korintusiak is jeleskedtek. Mennyiben különbözik ez az Isten bölcsességétől? Az Isten bölcsessége az a lélek által lehet a miénk. A lélek által lehet a miénk. Azt nem tanulni lehet tanulmányozás útján, hanem a lélek által kapjuk. Persze az ige tanulmányozása is kell hozzá, a mindennapi megtapasztalás. De a lélek bölcsességét akkor kaphatjuk, akkor lehet a miénk, hogyha a kegyelemre rászorultunk, és ezt a kegyelemre rászorultságunk az állapotát, ezt nap mint nap elismerjük. Az Isten bölcsességét kérni kell. Akkor lehet az Isten bölcsessége a miénk, ha Krisztust engedjük növekedni magunkban. Ezek a csoportok és a benne lévő hívők nem Krisztust hagyták növekedni saját magukban, hanem a saját bölcsességük növekedésében, az ismeret növekedésében bíztak. Azt mondtam itt, hogy amire Pál apostol is figyelmezteti a gyülekezet, hogy Krisztus nem szakítható részekre. Mit jelent ez? Mit csináltak ezek a csoportok? Lehet, hogy kimazsolázták az evangéliumnak egy-egy dolgát, ami nekik fontos volt, amit fenntartás nélkül el tudtak fogadni. Ma is van ilyen, nem? Hogy Jézus egy-egy szavát, egy-egy cselekedetét, azt nagyon jónak tartják. Azt nagyon jónak tartják. Elfogadják a Jézus szeretetről szóló tanítását. Vallják azt, hogy a szeretet mennyire fontos, de csak azt. De például az ember Istentől való elszakított állapotát már nem ismerik el. Vagy másik, ahogy szétszakítható ez a fajta Krisztus egység, az az, hogy valaki elismeri, hogy ami le van írva a Bibliában, az igaz. De például, hadd mondjak erre egy nem is olyan régi megtörtént esetet. Zita találkozott egy hölgyel, aki ilyen keleti vallásokat tanított, és a lényeg az volt, hogy ugye mindent ki kell beszélnünk magunkból, mindent a szeretett légkörben kell megtennünk, mindennek az alapja az, hogy ne tartsuk bent, hanem szeretetteljes légkörrel beszéljük meg, oldjuk meg, stb. És amikor Zita vallást tett Jézus Krisztusról, akkor ez a hölgy azt mondta, hogy igen, hát ő elfogadja Jézus tanítását, de azt tudjuk-e, hogy Jézus Tibetben is volt a jógiknál. És a jógik is beépítették Jézus Krisztusnak a tanítását. És hát a szeretet így, meg a szeretet úgy. Igen, csak történt egy olyan dolog, hogy Zita kért valamit ettől a hölgytől, de miután ez a fajta bizonyságtétel megtörtént, a hölgy az lezárt egy-egybe. Hát hova lett az a szeretet, ami odáig megvolt? Hova lett az a szeretet, amire építette az ő igazságát? Nem tudjuk. Aztán mit jelent még az, hogy Krisztus nem szakítható részekre? Nem csak egy vallás irányzatai Krisztus és a kegyelem útja, hanem mindenkié, vallástól függetlenül, aki személyes megváltás szükségességét és így Krisztus váltságát elfogadja az életében. Aztán az eklézsia nem egy irányzatot, hanem minden megváltás elfogadó ember közösségét jelenti. Ez is jelenti azt, hogy Krisztus nem szétszakítható. De mit is jelent még? Azt is jelenti, hogy mindenki, aki ezt vallja, mindenki, aki ezt elismeri, mindenki, aki ezt meglátja, annak kötelessége munkálkodni azért az egységnek a meglétéért, az egységnek az erősítéséért. Miért jöttek létre ezek a csoportok? Mert úgy gondolták, hogy önállók van a teljes igazság, a teljes bölcsesség, ők látják jól. Ugye hányszor halljuk ezt, hogy hát az én meglátásom, az én irányvonalam bármiben is, az a tuti, az a jó. De mindig azt látjuk, hogy amikor a saját igazságunkat, vagy valaki a saját igazságát akarja, ami nem Krisztustól származó igazság, erőltetni, akkor az igazság előbb-utóbb megmutatja azt, hogy ez egy részrehajló igazság. Mert nem Jézus Krisztus az alapja neki. Miért nem mondhatjuk, vagy miért mondjuk arra, hogy Jézus Krisztus igazsága, ami egyik oldalon kirekesztő, mert ahogy mondtam, Jézus mondta, hogy senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Ez mégsem kirekesztő, mégsem részrehajló, mert ez emberek fölött álló igazság. Mert ebben az igazságban az Isten szava van kijelentve. Mert Jézus a kereszt halálával bizonyította be, hogy ez az igazságért még szenvedni és meghalni is képes. Azért, hogy nekünk életünk legyen. Milyen tehát ez a Krisztus igazsága? Egyik oldalon teljesen kirekesztő, a másik oldalon viszont teljességet adó. Mit idézett elő ez a fajta pártoskodás, csoportosulás a korintusi gyülekezetben? Szakadásokat. És ebben a szakadással kapcsolatban, ami úgy van fordítva itt, hogy szkizma szót jelent, ez törés, szakadást jelent. Mi egy törésnek, mondjuk egy fizikai törésnek, egy csonttörésnek a következménye? Hogy az a testrész, legyen az kar, láb, lehetne sorolni, az nem tudja az eredeti funkcióját betölteni. Ugye? Nem tudja. Nem, mert gátolva van. Gátolva van, hogy az eredeti funkcióját betöltse. Mi az egyetlen lehetőség, hogy az eredeti funkció visszaálljon? Visszarakni a törött részeket, valami fajta rögzítést, gyógyulási időt hagyni, és utána áll vissza ez a fajta, jó esetben ez a fajta alapállapot. Mi egy törésnek, egy szakadásnak még a következménye? Nem csak az egy testrész nem tudja betölteni az eredeti funkcióját, hanem az egész testet legyöngíti. Hiszen ha valakinek be van kötve az egyik keze, mert be van gipszelve, akkor nem tudja ugyanazt a munkát végezni, mintha mind a két keze épp volna. Az egész testére kihat az a fajta probléma, az a fajta szakadás, az a fajta törés következtében fölálló betegség, amiben ő most jelenleg van. Nem rendeltetésen működik, nem csak az egy testrész, hanem az egész test is, is igaz ez. Vagy vegyük a ruhának a elszakadását. Mi történik, hogyha egy ruhadarabunk elszakad? Hát ugye ma már ugye sajnos olyan világot élünk, hogy nagyon sok esetben egyszerűbb kidobni, mint elkezdeni megstoppolni vagy összevarni. De ha abban az időszakban, amikor mondjuk ez a levél íródott, vagy tehát arról, abban az időszakban gondolunk, amikor még egy ruha az valóban ugye, hát nem az, hogy érték volt, hanem fontos dolog volt. Mi van akkor, hogyha egy ruha elszakadt? Igyekeztek megvarni. Igyekeztek összevarni az egységet újra, hogy mondjam, tehát létrehozni. Lehet, hogy ez egy folttal volt, lehet, hogy egy egyszerű varrása is lehetséges volt. Mi volt akkor? Mi van akkor, hogyha mondjuk egy ruhát elszakad, de tovább használok? Mi történik azzal? Előbb-utóbb az a szakadás, az tovább megy, az egyre nagyobb lesz. Ha nincs összevarva, akkor a szakadás az nőni fog. És egyszer csak lehet, hogy az a ruhadarab teljes mértékben használhatatlan lesz. Ilyenek ugye a eleve kiszakított farmerek is, hogy csak kis lyuk van rajta, mert hát az a divat, csak aztán utána azért rendesen szép tud szakadni. És előbb-utóbb használhatatlan lesz. Nem tudja betölteni a szerepét. Vagy akár gondoljunk arra, hogy amikor Pétert, vagy a Zebedeus testvéreket honnét hitte el, Jézus haláztak, halászatból. Mi volt, mit tettek akkor is, amikor Jézus odament Péterhez? Épp a hálóikat rendezgették. Ez a rendezgetés nem csak azt jelenti, hogy össze voltak csomósodva, hanem lehet, hogy éppen a szakadást, azt varták meg, próbálták újra, hogy mondjam, tehát megcsinálni. Miért? Mert ha szakadt egy háló, akkor kihúztak a halak rajta. Akkor onnantól kezdve nem fogja rendeltetését betölteni. Miért fontos ez? Miért mondtam én ezeket a képeket? Mert amikor a gyülekezeten belül, az eklézsián belül szakadások vannak, akkor ugyanúgy az eklézsia nem tudja betölteni azt a fajta tökéletes szerepet. Ha szakadások vannak, akkor az az egész szervezetet legyengíti. Ha visszatérek erre a törés példára. Még egy nagyon fontos dolgot. Ezek a csoportok, ezek érdekek mentén, bölcsesség, ismeret mentén szerveződtek. Mi van akkor, hogyha ez a bölcsesség ez fölülíródott? Akkor annak a csoportnak, hogy mondjam, az összeszerveződése az érdekmúlás miatt vége volt. Talán egy picit magyarosabban szeretném elmagyarázni. A lényeg az, hogy amikor egy-egy bármilyen érdekköré csoportosult valaki, az a csoport általában addig áll fönt, amíg az érdek létezik. Amikor érdekmúlás van, akkor annak a csoport megszűnik. De jönnek, mennek, változnak. De aki Jézus Krisztusban hisz, Jézus Krisztus eklézsiába tartozik, az ő gyülekezetébe van beintegrálódva, mint egy testnek a tagja, annak az ereje, annak az igazsága pontosan abban mutatkozik meg, hogy minden külső és belső nehézség, minden külső és belső támadás, vagy külső körülmény változása ellenére nem tántorodik el attól, amiben ő hisz. Nem változik meg a véleménye. Ugyanaz marad neki a meggyőződése. Nem talál fontosabb célt, és pontosan ezzel mutatja meg a világnak, hogy Jézus Krisztus a legfontosabb az életében. Ugye Pál mondja a Filippi 3.8-ban, kárnak és szemétnek ítéltem mindent az én Uram a Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért. Mit jelent ez? Nem megfelelési kényszerből, nem azért mondja ezt Pál, hogy kárnak és szemétnek ítélt mindent, hanem Krisztus szorongató szeretete által. Nagyon múlik az idő, próbálom rövidebbre fogni. Mi jellemzi, mi jellemezte ezt a korintusi gyülekezetet? Pártoskodás, és a pártoskodásból következően biztos, hogy kettő dolog nem volt jelen ennek a gyülekezetnek az életében. Az egyik a békesség. Mert mi van akkor, amikor csoportok pártoskodnak egymással, vitatkoznak egymással? Előbb-utóbb békétlenség van. Békétlenség a következménye. Ők úgy akarták a békét megtalálni, fenntartani, hogy esetleg az egyik a másiknál hangosabb volt, egyik a másikat meg akarta győzni, és így akart békét teremteni. De mennyire más ez? Mennyire másabb az, amit Jézus mond János evangéliumában? János 14.27-ben, békességet hagyok nektek, az én békességet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ. Ezek a csoportok ki akarták munkálni a saját erejük által, a saját ismeretük által a békességet. Itt meg arról beszél az ige, hogy Jézus Krisztus adja nekünk az ő békességét. Azt nem kimunkálni kell, hanem elfogadni kell. És hogyha ezt a békességet én elfogadom, akkor ez a békesség, ez tovább tud rajtam haladni, és kifelé, a világ felé is ez látszódik az én életemben. Mennyire más ez, mint amikor én akarom kimunkálni a békességet, tűzzel, vassal esetleg, vagy az, amit azt mondom, hogy elfogadom Krisztus békességét, lemondok a magam igazáról, és ez a békesség, ez viszont tovább halad, növekszik általam. Nem kimunkálom, hanem kapom és továbbadom. Mi hiányzott? Tehát egyik a békesség. A másik, ami nem volt meg ennek a korintusi gyülekezetnek az életében, az a szeretet közösség. A szeretet. Ha valaki kirekesztő, megbélyegző a másikkal szemben, akkor az azt is jelenti, hogy szeretetlen. Krisztus szorongató szeretete nélkül úgy gondolom, hogy mi ugyanúgy is, én is így tudunk viselkedni, mint a korintusi gyülekezetnek a tagjai. Ha nem Krisztus szorongató szeretete van bennünk, akkor bizony a szeretetlenség úrrá lehet a mi életünkön is. Mire hívja itt el Pál őket? Arra, hogy rendeződjön ez a gyülekezet. Mégpedig hogyan? Úgy, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét. Ez a legfontosabb. Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét az ő életükben. Ne cseréljék föl bölcselkedéssel, ismerettel, hanem Krisztus keresztjére tekintsenek, és annak az erejében bízzanak. De hogyha Pál azt mondja, hogy Krisztus nem szétszakítható, Krisztus keresztjére erejébe bízzanak, akkor ez nem jelenti azt, hogy Krisztus egyen katonáként akar minket látni a gyülekezeten belül. Egyfajta gondolkodás, egyfajta irányultság, egyfajta hozzáállás, egyfajta cselekvési mód. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára talán egyértelműen igaz, hogy nem. 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 Azért nem, mert az az ige, amit a kezünkbe veszünk, az mindannyiunknak mást és mást mond. Mert a korintusiaknak az volt a problémája, hogy az ismeretre helyezték a hangsúlyt, nem pedig a vezetésre. Az Isten Szent Szellemének a vezetésére. Ha minket az Isten Szent Szelleme vezet, akkor egyéniségek maradunk. Mert Jézus is ezt akarja, hogy az ő eklézsiájában különböző tagok legyenek. Ne csak kezek, ne csak lábak, ne csak fejek. Egyéniségek maradjunk. Hiszen mindannyiunkat fiakká fogadott. Nem klónokká, hanem egyedi fiakká fogadott minket. Tehát nem egyedül, nem egyenkatonák, hanem egyedi önálló fiaknak hívott el minket az Atya, és ebből fakadóan lehet véleményünk. Lehet véleményünk, de a vélemény nyilvánítás és az ítélkezés, a másikkal szembeni, hogy mondjam, megítélés, az két különböző dolog. És ugye nagyon jó volt, amit az András meg a Marika is felolvasott igeként, mert nagyon ide cseng. Minden cselekedetünk szeretetben menjen végbe. Mert ha szeretetben megy végbe, akkor még az intést, akkor még a jobbító szándékkal mondott beszédet is szeretettel tudjuk közölni. Mert ha ez nincs meg, akkor helyette az harag, az indulat és egyéb dolgok azok, amik kijönnek az emberből. Hogy lehetséges ez? A Filippi 2:5-öt nagyon jól ismerjük. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Azt mondja itt az ige, hogy az az indulat legyen bennetek, az a törekvés. Ugye az indulat szónak talán elsőre negatív kicsengése van. Mert elutasítást, haragot, tetlegességet, kiközösítést hallunk mögül le. Magam igazának a bizonyítását. De ha azt mondjuk, hogy az a törekvés legyen bennünk, hogy nem tekintjünk zsákmánynak a másikat. Ez csak akkor lehet, hogyha Jézus szeretetével a szívemben fordulok a másikhoz. Mit nem használtak ki? Mit nem használt ki ez a korintusi gyülekezet? Az azonos lelkület lehetőségét a megvitatáshoz. Használom-e az egy akaratot, az egy törekvést? Használom-e a Krisztusban kapott ajándékokat? Mit jelent az azonos lelkület? A szeretetteljes közösségnek az alapját. A szeretetteljes közösség az mindig építő tud lenni. A szeretetteljes megnyilvánulás az mindig egy jó alapot ad arra, hogy az ember a másik felé elmondhassa a véleményét, akár vitázzon is, arról van szó. De ha nincs szeretet, akkor bizony olyan kiüresített, értelmetlen, vitákba torkolló helyzet alakulhat ki, mint ami a korintusi gyülekezetben is volt. Még kettő gondolat. Pál ugye itt szinte mentegetőzik, hogy azt se tudja, hogy kiket keresztelt meg, minthogyha nem volna neki fontos. Nem ez van mögötte, hogy nem volna neki fontos, hanem az, hogy itt a korintusi gyülekezetben ezek a csoportok, ezek próbáltak egyik a másiktól elszipkázni embereket, átcsábítani, meggyőzni. Mi a helyzet ma is? A statisztika, a számok, a tömeg, hányan követnek engem, az mennyire fontos. Mindenki ezzel próbál takarózni. Volt ennyi százalék, annyi százalék, semmifajta, hogy mondjam, tehát senkire, hogy mondjam, senkire és semmire nem szeretnék itt most célozni. De mennyire fontos, mennyien állnak mögöttem, hogy az igazán, ami bizonyítja azt, hogy én jó úton járok, az én elgondolásom jó. És itt mit mond Pál? A Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét, mert ő is mit tesz? Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hanem hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét. Mi volt Pálnak fontos? hogy az evangéliumot hirdessen, és Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét. Krisztus nélkül az ismeret és a bölcselkedés felfúvalkodottá tesz. Én úgy gondolom, hogy a kegyelem alázatossá és vezethetővé. Még egy utolsó igével szeretném bezárni, a Jeremiás könyvéből, a 9. fejezetből a 22. verset szeretném felolvasni. Jeremiás 9.22, ezt mondja az Úr: ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti, és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Adja az Úr, hogy mindannyian ennek fajta meggyőződéssel tudjunk egymáshoz is, és a világhoz is állni, és adja az Úr, hogy valóban ez a fajta óemberi hústesti vágy, a bölcselkedése, az igazságunk bizonyítására ezt át tudjuk minden nap adni, és helyette a kegyelemben hívő, alázatos és vezethető emberekké és fiakká váljunk. Ámen.